Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Barátok.
július 18-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a szobanövényeink igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, nagy gondokat jelent ez a párás időjárás?
Elég szárazon indult a tavasz, komoly csapadék hiány volt, viszont a nyár eleje az bepótolta, tehát elég sok csapadék volt az elmúlt napokban, ezzel együtt jár általában ugye a magasabb relatív páratartalom, és hogyha huzamosabb ideig magas a páratartalom és esik az eső, akkor az bizony kedvez a baktériumoknak és a gombás megbetegedéseknek, úgyhogy aki a tavasz elején nem védekezett megelőzően, annak mostanra valószínű meggyűlt a baja. Sokszor nem elég mondjuk egy eső után védekezni, ugyanis nagyon sok esetben nem olyan a terület, hogy be lehessen menni rá rögtön, és már jön rögtön a következő eső, úgyhogy még aki megelőzően védekezett is, és pont úgy kapta el, hogy esőt követett, nagyobb területen nem biztos, hogy teljesen meg tudta védeni az állományát.
Amúgy mivel kéne védekezni, hogy hatékony legyen ebben a helyzetben?
Hát ez milyen
szerekkel?
Nagyban függ az illető kultúrától, tehát a növényektől, meg a terület nagyságától, de minden esetben ilyenkor talán az egyik legjobb, hogyha a szisztemikus növényvédőszerekkel védekezünk, mert ezeknek hosszabb a hatástartama, és a kijutatás módja, amennyiben egy picit akadozik is, tehát hogy nem teljes, mégis azért a növényen belül vándorol a növényvédőszer. Mondjuk egy nagyon helytelen meglátás az, hogy a növény alsóbb részét nem kellene permetezni, hogyha szisztemikus növényvédőszerrel védekezünk, ugyanis a legtöbb gomba és rovarölőszer a növényen belül felfele terjed. Na most, hogyha elképzelünk mondjuk csak akár egy paradicsomot, vagy egy almafát, hogyha egy alsóbb ágrendszeren lévő leveleket lepermetezünk, hiába, hogy felfele terjed a növényvédőszer, az a felső levelekben nem fog menni, mert a növény szállító edényeihez viszonyítva megy felfele. Tehát ha a levélnek a szár hoz közelebbi részét lepermetezzük, akkor a levél felső csúcsi része fele elszállítódik. De ha a fán belül egy alsó levelet lepermetezünk, az, hogy a felső levélbe kerüljön, az akkor a levélen belül vissza kellene menjen a szárba, és úgy felmenjen a felső levélbe, és ezt nem tudják a növényvédőszerek. Van egy rovarölőszer, amelyről azt állítják, hogy talán ezt tudja, de a forgalomban kapható növényvédőszerek 99,9%-a ezt nem tudja, úgyhogy tehát a felfele terjedést azt mindig úgy vegyük figyelembe, hogy a növény szállító edényeit, levél ereit vegyük figyelembe, úgyhogy ezt is számon, tehát figyelembe kell venni, igen, amikor permetezünk.
Tehát akkor úgy permetezzünk, hogy mindenhová juttassuk el a szert, nem?
A legjobb igen, és főleg szisztemikus szereknél a fonákra koncentráljunk, úgyis a fonákon jóval több légzőnyílás van, 10-szer, de akár ennél többszöröse is lehet, mint a színen, ugye ez növényfajtól függ, és ezeken keresztül sokkal inkább bejut a növényvédőszer.
Ilyen időjárásban mikor ajánlott permetezni?
Amikor éppen
nem esik.
Igen, amikor éppen tudunk. Nem ajánlatos tűző napon nagy melegben permetezni. Érkezett is fotó, meg növény minta is, hogy például kén alapú növényvédőszerrel nagyon magas hőmérsékleten néhány szőlőfajtának a fürtjein lévő bogyószemek megégetődtek. Tehát 25 Celsius fok felett kén alapú növényvédőszerrel általában nem védekezünk, mert az érzékeny növények megégetődnek.
Egyik napról a másikra egy része a szőlőnek hirtelen lefonnyadt, pár nap alatt a levelek teljesen elszáradtak és lehultak, a gerezdek pedig összeaszalódtak. A szőlővel egy irányba levő paradicsomok is károsodtak, ugyanez a tünet jelentkezik ott is, a bokrok hirtelen megfonnyadtak és elszáradtak. A kert többi részében nincs gond, gyönyörűen zöldelnek és egészséges minden. Mi lehet az oka, kérdezi Kis Ildikó Sepsi Szent Győrről.
Nagyon gyakran előforduló probléma, idén is kaptam több fotót is, és bejelentést is. Általában az szokott történni, hogy a szomszédban egy totális gyomírtószerrel védekeztek, vagy nem szükségszerűen totális gyomírtószerrel, az egy enyhébb szélben is elsodródik, és akkor ilyen tünetek jelentkeznek. Tehát főleg, hogyha több növényen ugyanaz a tünet, akkor szinte biztos, hogy valamilyen külső tényező, de a szőlőnek, hogy ilyen egyből hirtelenszerűen a leírt tünetek jelentkezzenek, ezt mondom konkrétan, láttam is a saját szememmel, hogy ez egy gyomírtónak volt a mellékhatása. Nagy valószínűséggel ez történhetett, biztosat nem állíthatunk, ugye, hát kellene a hallgatónak a bejelentkezése, hogy esetleg a szomszédban lehetséges volt, hogy valaki gyomírtószert használt.
A tavaly a paradicsomot megütötte a ragya, használható-e az akkori kötőzőanyagok és karók? A madzagocskákat télen a szobában tároltam, a karók viszont kint voltak a mínuszfokban. Hogyan telelnek át a gombaspórák, és milyen gyakran kell a kötőzőanyagokat cserélni, kérdezi Bözsi Pürkerecről.
Jó kérdés. A kötőzőanyagokon és a karókon is áttelelhetnek a gombaspórák, még úgy is, hogyha a szabadban vannak, úgyhogy főleg, hogyha azelőtt van évben volt egy komoly fertőzés, nem árt ezeket a Phytophthora infestans, tehát a paradicsom vész kórokozója ellen hatékony gombaölőszerrel vagy beáztatni például a kötőzőanyagot, vagy jól lepermetezni, mint a lemosó permetezés a karókat, vagy esetleg azokat is beáztatni, vagy ecsettel lekenni ezzel a gombaölőszerrel, és ezáltal is csökkentsük a fertőzési forrásokat. Nyilvánvalóan, hogy ez a betegség annyira elterjedt a környéken, hogy ez nem elég önmagában, de a helyből kiinduló, egyből való nagy mennyiségű fertőzési forrásnak a csökkentésére mindenféleképpen lehet alkalmazni.
Milyen kötőzőanyagot ajánlott használni? Mert én már látom, hogy vidéken, falun a rony darabokat is felszaggatják, újra hasznosítják, és azzal kötözik. Ez jó megoldás, vagy kényszer megoldás?
Elsősorban arra kell törekedni, ugye, hogy a növény ne sérüljön a kötőzőanyag használata közben. Az ilyen rony darabokon jóval inkább meg tud telepedni, ugye, egy gombaspóra, meg át tud telelni, úgyhogy ezeket kimondottan jó lenne fertőtleníteni. Ezeket akár lehet újakat használni következő évben, tehát itt az elsődleges szempont az, hogy olyan felülete legyen, hogyha újra hasznosítsuk, hogy kevésbé tudjon ott ragadni, vagy könnyebben lehessen fertőtleníteni. Tehát ezeket elég nehézkes amúgy fertőtleníteni, hát beáztatni, kiszárítani, inkább valamilyen simább felületű madzagot, viszont mondom, szem előtt tartva azt, hogy a növény ne sérüljön, tehát elsődleges szempont, másodlagos, hogy hogyan tudjuk fertőtleníteni, akkor cseréljük ki a következő évre.
A rogya elleni permetezéskor be kell fújni a földet is a paradicsom alatt, vagy elég, hogyha csak a növényt kezeljük?
Ugye, hogyha egy nagyobb mennyiségű, akár szántóföldi ipari paradicsom termesztésről van szó, ott a permetezőgép megy, ott fúj paradicsomot, földet, mindent. Hogyha egy kis kertben védekezünk, akkor főleg, hogyha az ötvalóban ott paradicsom volt, úgy nem árt, hogyha egy picit a talajra is permetezünk, ugyanis a fertőzési források ott is lehetnek, úgyhogy be lehet a talajt is így finoman a felületét permetezni.
A dísznövényeinknél is ugyanez az eljárás, mint a haszonnövényeinknél? Ugyanígy védekezünk? Ugyanilyen szerekkel védekezünk?
Hát nagyon sokféle dísznövény van, ugye? Elsősorban az a fontos, hogy megállapítsuk, hogy milyen kórokozó vagy milyen kártevő okoz problémát a növényen, és amikor ez megvan, kiválasztjuk hozzá a megfelelő növényvédőszert, nagyon nem mindegy, hogy milyen gombacsoportba tartozó kórokozó okozta a problémát, mert annak megfelelő növényvédőszert kell választani. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy hát ez a növényvédőszer már nem hatékony, hát ez már nem hat. Ténylegesen van rezisztencia, tudunk is több ilyen esetről, de nagyon sok esetben az fordul elő, hogy a nem megfelelő növényvédőszert használják a nem megfelelő kórokozó ellen.
Judit énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a növényeink igényeiről és időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, de küldhetnek SMS-t is a 0740 27 41 65-ös SMS számra. A zene előtt beszéltünk a rezisztenciáról, ez hogy alakul ki, mérnök úr?
A különböző kórokozók és kártevőkkel szemben alkalmazott növényvédőszerek, hogyha nincsenek váltva, tehát folyamatosan ugyanazt a növényvédőszert juttatjuk ki például egy rovarra, akkor előbb-utóbb megjelenik benne egy mutáció, egy alkalmazkodás ahhoz a növényvédőszerhez, és hogyha ez a változás örökletes, tehát az utóda is fogják örökölni, akkor gyakorlatilag egy nemesítéssel kinemesítjük az ellenálló egyedeket. Tehát mondjuk például egy levéltetű ellenálló lesz a primikarp hatóanyagra, és az utódai is, akkor lefújjuk a növényünket, nagyjából tegyük fel, elpusztul az összes többi levéltető, de megmarad az a 10 levéltető, amelyik ellenálló, annak az egyedei viszont már ugye ellenállóak lesznek rá, legközelebb lefújjuk, már 1000 levéltető maradott, és akkor egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy hiába fújjuk azzal a növényvédőszerrel, már nem pusztulnak el a levéltetvek. Tehát így alakul ki a rezisztencia, ez ellen úgy tehetünk, hogyha váltakozunk, egy szerrotációt alkalmazunk, eltérő hatásmechanizmusú növényvédőszereket használunk. Tehát nem elég az, hogy más kereskedelmi nevű növényvédőszert használunk. Nagyon sok kereskedelmi névben a hatóanyag az lehet ugyanaz. Na de, az se elég, hogyha más hatóanyagot használunk, ugyanis nagyon sok hatóanyag egy családba tartozik. Például deltametrin, alfacipermetrin, lambdacihalotrin, alfametrin, teflutrin, ezek mind a piretroidokhoz tartoznak, tehát ezeket, mint hatóanyagok is hiába váltom őket, mert ugyanott próbálnak beavatkozni a rovarélet megakadályozásába, igen. És itt most 5-6-ot soroltam fel, de ezekből biztos, hogy van legalább 30-40, akár 50 készítmény is. Tehát ezt az 50 készítményt akárhogy cseréljük, a rovart ugyanúgy próbáljuk elpusztítani, tehát ez nem számít szerrotációnak. Tehát olyan hatóanyagot kell választani, amely eltérő hatásmechanizmussal próbálja elpusztítani azokat a kórokozókat és rovarokat, amelyek károsítják a növényeket. Erre nagyon oda kell figyelni. Sokszor nem figyelünk rá, vannak is visszajelzések, idén néhány ilyen vizsgálatot végeztünk, például a repce fénybogarakat néztük meg itt a környéken, hogy vajon rezisztensek-e az ellenük engedélyezett növényvédőszerekre. Hát azt kell, hogy mondjam, szerencsére, így legalábbis itt Marosvásárhely környéki populációból volt a gyűjtés, az ellene engedélyezett és használatos készítményekre nem találtunk rezisztenciát, tehát fogékonyak a növényvédőszerekre, viszont nagyon sok termesztőtől hallottam, hogy például a neonikotinoidok, például a tiakloprid, amely nagyon sok ideig hatékony volt a burgonya bogár ellen, talán nem hatékony. Most nem tudom, hogy maga a permetezés minősége milyen, ugye attól is számít, viszont hogyha feltételezzük azt, hogy ugyanúgy végzi el a permetezést, eddig hatékony volt és most nem hatékony, akkor valószínű, hogy alakult ki erre is rezisztencia újabban.
Amúgy milyen időközönként kell cserélni ezeket a vegyszereket?
Hát jó lenne mondjuk például kétszer egymás után ne védekezni azzal, de mondjuk, hogyha kétszer védekezünk, akkor még szerintem az belefér, harmadjára szerintem semmi esetre se, vagy esetleg két készítményt juttassunk ki egyszerre, de akkor ne legyen az a szerrotáció, hogy mindig ugyanazt a kettőt juttatom ki, hanem váltva, tehát kombinálva használjuk a növényvédőszereket. Hogyha van két-három hatékony hatóanyag, és azokat megfelelően kombinálva, 3-4 hatóanyag megfelelően kombinálva alkalmazzuk, akkor nagyon hosszú ideig megelőzhető a rezisztencia kialakulása.
A permetezési technikák azok segítenek, hogy milyen technikával hogyan permetezünk?
Nagyon sokat. Ugye itt a rezisztencia kialakulásában az is segíthet, ha például alacsonyabb dózisban juttatjuk ki, tehát kisebb koncentrációban találkozik a növényvédőszerrel az a kártevő vagy a kórokozó. Tehát mindig a megfelelő koncentrációt kell alkalmazni. Legtöbb esetben nem jó a dózist növelni. Gyomírtószereknél szakemberek jelezték, hogy némely esetben nem drasztikusan, de azért, hogyha emelik a dózist, az hatékonyabb lehet. Rovaroknál és gombáknál általában, hogyha nem hatékony a előírt dózisban a készítmény, akkor inkább azt javaslom, hogy cseréljünk, inkább mást használjunk. Tehát ha amikor permetezünk, együttetően juttatjuk ki a permetlét a növényre, az akkor ugye sokkal inkább egyszerre találkozik vele a kórokozó vagy a kártevő, és akkor kisebb a valószínűsége a rezisztencia kialakulására, hogyha azonnali a hatás. A permetezésnél nagyon jó lenne, hogyha szinte mindig használnánk nedvesítőszert. Különböző nedvesítőszerek, tapadás fokozószerek vannak, itt van nagyon olcsó is, pár baniba kerül, pár tíz baniba kerül egy 10 literes permetléhez hozzáadagolt nedvesítőszer, és többek közt egy ilyen vizsgálatot is végeztünk, hogy disznény kultúrákban néztük meg, hogy nedvesítőszerrel és különböző permetező gépekkel milyen szerfedést kapunk. És minden esetben akármilyen, akár háti motorost, akár háti pumpást növényvédő gépet használtunk, felszerelést használtunk, a nedvesítőszeres mindig jobb fedést adott. Itt esetleg Marosvásárhely vonzás közvetében nagyon sok disznövénytermesztő van. Azt el kell mondjam, hogy ilyen felakasztós, meg asztali növényeket teszteltünk. A belső levelekre nagyon kevés növényvédőszer jutott, függetlenül tehát petúniát, muskátlit, liliumokat néztünk, tehát a belső levelekre elég kevés jutott, a fonálkára szinte semmi, és a felakasztós növények, amelyek fel vannak akasztva, ott is jóval gyengébb volt, mint az asztalon lévő növényeknél, mondjuk ez függ attól is, ugye a növényház kinek milyen magas, arra kell odafigyelni, hogy a fenti növényeket is nagyon jól le kell kezelni, növényházban pedig amennyiben nehézkes a permetezés, mindenféleképpen javasolt a kötképző használata, mert azzal jóval egyöntetűbb és egységesebb kijuttatást tudunk elérni.
Általában a permetezés után a jó gazda az kimossa és fertőtleníti, vagy legalább, ha nem fertőtleníti, de legalább tisztítja a permetező gépet. Az számít-e, hogyha marad benne szer, és egy másik szert teszünk, hogy kioldják-e egymás hatását ezek a szerek?
Legtöbbször a növényvédőszereket ugye össze lehet keverni. Itt nagyon vigyázunk arra, ha véletlenül először gyomírtót használtunk, nem mostuk ki rendesen, utána teszünk egy rovarölt gombaölőt, és a kultúrnövényünket, a termesztett növényünket permetezzük le, hát akkor a gyomírtószer ugye ott is elvégzi hatását, hogyha épp hatékony ellene. Úgyhogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni. De amúgy a permetezőgépeket mindig jól kimosva, kétszer-háromszor átmosva kell elraktározni, ugyanis ezeket akkor, mikor újra elővesszük, akkor tisztán kellene elővenni, és itt ami a permetezésre vonatkozik, hogy lehetőleg úgy készítsük el a permetlevet, hogy a növényvédő felszerelésen lehetőleg kívül ne legyen nedvesség, főleg permetszer ne legyen, de még víz se. Óvatosan töltsük bele, jól, persze nyilvánvalóan jól kellene zárjon itt mindenféle zárórész, beletesszük a vizet, növényvédőszert, összerázzuk, és amikor felvesszük a hátunkra, gyakorlatilag mindenhol száraz résszel találkozunk. Ahogy megengedjük a permetezést, ugye mondjuk egy háti pumpással felpumpáltuk a nyomást, megengedjük a permetezést, csak a szórófejből kellene jöjjön permetlé, és nagyon vigyázunk arra, hogy mindig használjunk megfelelő védőfelszerelést. Tehát a gumikesztyű kötelező, bőrön keresztül nagyon sok növényvédőszer felszívódik, légzésvédő, védőszemüveg szintén kötelező, ugye olyan gyorsan előfordul az, hogy neki fogunk permetezni, hát úgy állunk, hogy a széllel egy irányba permetezünk, vagy ha egy gyenge szél is van, ugye hát még úgy döntünk, hogy általában azért nagyobb szélben nem jó permetezni, de egy ilyen nagyon enyhe szélben még elmegy a permetezés, és akkor pillanat alatt fordul egyet, velünk szembe fújja, rögtön szembe kerül, belélegezzük, és ez nagyon veszélyes lehet.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Cheers.
Fazakas István énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencje Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a növények igényeiről és az időszerű növényvédelmi munkálatokról beszélgetünk. Ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, de SMS-t is írhatnak a 0740 27 41 65-ös SMS számra. A zene előtt beszélgettünk a permetezésről. A védőruha az számít-e, hogy milyen az ideális védőruha, vagy bármit lehet ilyenkor alkalmazni?
Hát igen, itt főként ugye a légzésvédő és a védőszemüvegről volt szó. Jó, hogyha olyan védőszemüvegünk és légzésvédőnk van, ami egyben van az egész, és úgy van a szűrő rajta a légzésvédőn. Hogyha általában felveszünk egy ilyen egyszerű, egy ilyen kis orvosi, hát az nem légzésvédő, hanem inkább akkor kifele nem fújunk ugye baktériumokat, meg egyebet. Egy ilyet, ha felveszünk és egy szemüveget, akkor általában az szokott előfordulni, vagy akár egy ilyen építkezésben használt porvédőt, ha felveszünk, hogy az orrunk és a szemünk között mindig van egy kis rés, és ahogy elkezdjük a levegőt kifújni, ott a pára felkúszik, és rögtön a szemüveg párásodik. Ez még ha hozzátársul ahhoz, ugye, hogy hosszú ujjú felsőben, hosszú nadrágban vagyunk, nem látunk, melegünk van, rögtön az első reakció az, hogy letesszük a szemüveget, levesszük a légzésvédőt. Ez a legrosszabb. Tehát inkább helyes, megfelelő légzésvédőket kell, ami akár mint egy sí szemüveg külön rá tehát csatlakozik, mint az úszó szemeknél csatlakozik a bőrrészhez, hogy ne tudjon bepárásodni, vagy akár olyat, hogy egybe legyen a kettő, és akkor ott meg van oldva, hogy ne párásodjon. Tehát ez nagyon fontos. Főleg, aki többször permetez, ezzel nem ajánlatos játszani. Nyilvánvaló, hogy egy sapka is legyen a fejünkön, és ahogy mondtam, gumikesztyű, hosszú alsó, felső, ami lehetőleg olyan, hogy nem szívja a nedvességet.
Fél egy után 2 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését!
Van, Szármási Bocska Jánosnak szeretném azt mondani, hogy mikor még megyünk vidmikre, akkor a szegény embereket is fel kéne keresni. Nem csak a nagygazdálkot, akik 100-200 hektár földben rendelkeznek, meg 60-70 tányinnál, hanem 3-4 gyerekkel sincs egy tána se, az olyanokot is.
De én általában fel szoktam keresni.
Én nem hallottam itt egy és egy általán a rádióban. Egy olyan szegény embert el kell menni olyan helyen, sokan sírnak, kérem?
Ígérem, hogy fel fogok ilyeneket is keresni, de általában a műsoraimban szoktak szerepelni, nem csak a nagy gazdák. Ők általában nem szoktak szerepelni, úgyhogy... De köszönjük szépen!
Így van, vannak kicsi emberek, bizonságos eredett emberek, légyed gyerekkel semmi esünk.
Megkérdezzük, köszönöm szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János Mária vagyok, Gelencéről,
Kovács-Megyéből.
Mérnök úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy az uborka miért keserű, ha meg tudná nekem mondani, már nagyon szép az uborka termésünk, lehet ehetetlen.
Hát ez egy zöldség, egy speciális zöldség kérdés. Őszintén megmondom, mondjuk egy vízhiány az ugye az nem lehet, mert most nagyjából kapott elég vizet. Hát szerintem egy fajta tulajdonság lehet, ami... Korábban is termesztették ezt a fajtát?
Nem, azt palántának vettük most, úgy palántául vettük. Nem is tudtam, hogy lehet palántázni, nagyon szép.
Lehet, igen. Igen, hát szerintem akkor rossz fajtát választottak.
Hát ebben nem lehet belebújni, ugye azt nem lehet tudni, igen, hogy milyen törzsünk. Akkor nem tudja a mérnök úr, hogy vajon, és mivel lehetne kezelni esetleg. Már én próbáltam, leforráztam, akkor megáztattam vízbe, besóztam, és úgyis keserű sajnos.
Na hát nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Mondom, szerintem a fajta hibája. Azt a fajtát az önök által termesztett technológiával valószínűleg, hogy nem lehet finomra termeszteni.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, szép napot.
Köszönöm. Kis Ildikótól jött aztán SMS, hogy nincs közvetlen gyomírtózható terület a közelben, ugyanis a tömbházak árnyékában van a kert, ahol biztosan nem permeteztek, és károsult az utca, meg ez a rész. Tehát akkor mi lehet az,
tehát, hogyha
hogy a szőlő ilyen hirtelen lefonja?
Igen, kiindulva abból, hogy ugye a szőlő is, meg a paradicsom is, tehát valamilyen külső tényező lehet ott, akkor valamilyen egyéb ilyen méreganyag lehetett. Tehát mit tudom, valaki fertőtlenítette a lakásába, és odaürítette ki, nem tudom. Tehát valamilyen külső tényező kell legyen, de sokszor a tömbházak környékén is szoktak gyomírtás, főleg a járdák mellett, tehát szoktak gyomírtást végezni. Na, valószínű, tehát nem lehet százszázalékosan kijelenteni. Igen, tehát hogyha most nem a gyomírtó, biztosra nem a gyomírtó, jó lenne megnézni, hogy mik a tünetek, de így a leírás alapján én azt mondanám, hogy gyomírtó. Nagyon sokszor fordult elő az is, hogy valaki azt állította, hogy ott biztos, hogy gyomírtás nem volt, és aztán valahogy, főleg ha nagyon fontos volt a dolog, azért csak kiderült, hogy ott véletlenül valaki egy-egy gyomírtózott. Én most nem állítom, hogy mindenféleképpen itt valaki gyomírtózott, de még így is, hogy azt írja a kedves hallgató, hogy nem volt, még így is ennek nagyobb a valószínűsége. Nyilvánvalóan egyéb más mérgezés is lehet, de szerintem nem hiszem, hogy betegségről van szó.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdi csokolom, hallgatjuk a kérdését.
Azt szeretném megkérdezni a mérnök úr, ilyen apró kis kérdések lennének, de több, hogy mitől rozsdás a petrezselyemnek a levele, a másik a paradicsomot, lehet-e most még öntözni érdemese, hogy már termés van rajta, és a harmadik pedig a borsomban megvan a kis héj, de a magok nem fejlődnek.
Az első kérdésre az, hogy rozsdás, van-e a leveleken egy ilyen por alakú kis ilyen gomba valami, vagy csak a színe változott?
Hát, azt nem mondom, hogy nem néztem bővebben meg, de a színe megváltozott, lehet, hogy van, hogy
azért mondom, mert nem mindegy, petrezselyemnél inkább aszkuszos gombák szoktak ilyen folt tüneteket okozni, és hogyha ezt úgy mondjuk tehát ilyen álló magasságból lenézünk, az úgy tűnik, mintha olyan barnás rozsdás lenne. Ezek ellen ugye növényvédőszert kell. Most kérdés az, hogy a petrezselyemet minek szánják? Petrezselyem zöldnek, vagy a...
Hát zöldnek is, gyökérnek is. Nagyon.
Na, mert hogyha zöldnek szánják, akkor hát azt nem ajánlatos permetezni. Igen. Azt nem ajánlatos permetezni. Hát akkor, hogyha egy ilyen betegség van, akkor általában minél hamarabb betakarítani. Hogyha pedig a gyökérért termesztik, akkor növényvédőszerrel kell védekezni. Például az azoxisztrobin hatóanyag valószínű jó lenne, ha rozsdai, ha akár inkább szerintem egy aszkuszos gombáról lehet szó, az lehet rajta. Úgyhogy ezzel kellene permetezni.
A paradicsomot lehet-e még permetezni?
Igen.
Permetezni, igen, de a gyökeret öntözni.
Vagy öntözni, öntözni, igen.
Öntözni? Azért, természetesen igen, lehet, sőt kell.
Mert termés van rajta, és valaki azt mondta nekem, igen, hogy már nem értemes, mert már annyit felszívott netből, hát én száraz a föld.
Akkor mindenféleképpen a termések, főleg amikor érnek, nagyon sok... Pontosan, ugye, hogy kiteljenek. A másik az pedig, hogy a növény ahhoz, hogy beérlelje azt a termést, ahhoz nagyon sok vizet használ fel, tehát a leveleken úgy keresztül az ugye elpárolog, úgyhogy mindenféleképpen, sőt, legtöbb növénynek, amikor termés van rajta, megnő a vízigénye.
A borsom miért nem fejlődik?
Megvan a héj, de szárod meg, és belül nem nem képződik.
Értem. Hát ennek több oka lehet, megmondom őszintén, ezt kellene látni, hogy vajon hogy szárad el, honnan szárad el, a hüvely felső részétől szárad visszafele, vagy a szár résztől szárad kifele.
Hüvely is belül ilyen apró peniszgombák vannak benne.
Ez az, hát akkor valószínűleg egy gombás kórokozó lehet, itt többféle kórokozó van. Na most akkor azt kellene, hogy ön inkább egy ilyen kerek alakú foltot lát, még ha több is van egymás mellett összefolyva, de inkább egy ilyen kör alakú foltokat látunk, vagy inkább olyan egybe menő, meg milyen színű a...
Egybe menő.
És milyen színű a gombás telep.
Barnásodik, olyan barnássá válik, barnás a hény.
Értem, és maga a gomba telep, az milyen színű rajta? Fehéres bevonat van rajta?
Fehéres bevonat, igen, néztem.
Jó, hát akkor valószínűleg, hogy a borsó peronoszporáról van szó, de mondom ezt így rádión keresztül egyértelműen nem tudom kijelenteni, de esetleg nézzenek utána Borsó Peronospora, Peronospora PC, és hogyha hasonlít rá, de egy nagyon fontos betegsége, és nagyon nagy gondokat tud okozni a borsóban, és a tünete nagyon hasonlít rá, amit ön elmondott, de biztos, hogy csak akkor lehetne állítani, hogyha megnéznek.
Igen, és ezt nem lehet vegyszerezni, vagy ez...
De lehet vegyszerezni. Hát nyilvánvalóan, ami tönkrement, az már nem jön helyre.
Nem.
De lehet vegyszerezni, igen. Növényvírusát lehet alkalmazni, mondok is egy pillanat. Azon gondolkozok, hogy engedélyezve legyen borsóban, vagy esetleg ezt akkor önök megnézik, mondok hatóanyagokat. Dimetomorf hatóanyag, metalaxil hatóanyag, csak ellenőrizzék le, hogy borsóban van engedélyezve.
Ezt az üzletben meg tudjam mondani?
Szerintem meg, nekem... persze.
Köszönöm szépen.
Újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Meg szeretném kérdezni, hogy a paradicsomot mivel lehet lepermetezni, mivel a szárán fekete foltok jelennek meg, és ugyanúgy a paradicsomon magán is.
Igen, feketék ezek a foltok, ugyanis ilyen körfoltok.
Igen, igen.
Ez a paradicsom alternáriás betegsége, nagy valószínűséggel, bár mostanában kaptam olyan képeket, hogy úgy indult, mint alternária lenne, és mégis vírus volt, de azt hiszem, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy azért mindenhol nem vírusos, tehát inkább ez az alternária van. Szóval esetleg még, hogy teljesen meggyőződjünk, a fekete, tehát a foltok olyan kicsit olyan bársonyosok, mint hogyha egy ilyen gombás telep lenne benne.
Igen.
Jó,
igen.
Akkor ez az alternária lesz. Hát többféle növényvédőszert lehet alkalmazni, mindenféleképpen meg kéne győződni arról, ugye, hogy az élelmezés egészségügyi várakozási idő az rövid legyen, de van egy olyan, tehát azoxisztrobin hatóanyagú készítmény, van más hatóanyag is benne, attól függően, hogy milyen tetszik találni, aminek, ha jól tudom, 3 nap az élelmezés egészségügyi várakozási ideje paradicsomban.
És még érdemes, meg lehet menteni? Azokat a fárakot le kell vágni róla?
Hát ha nem olyan nagy részek, tehát ha levágjuk, még a paradicsom gyakorlatilag a tő még megmarad, akkor le lehet vágni, de az alternáriát elég jól meg lehet állítani.
Nagyon köszönjük szépen, viszonthallásra!
Nincs édesebb a padarka szőlőnél, nincs igazabb az első szeretőnél, mert az első tud igazán szeretni, a többivel ne sokat kell szenvedni. Összefolyik a tiszta a Dunában, összeillik a szőke a barnában, bánom is én, ha illik is, ha nem is, szőke vagyok, szőke a szeretőm is. Bánom is én, ha illik is, ha nem is, szőke vagyok, szőke a szeretőm is.
Száva Ibolya énekelt, kísért a Hargita Népi Együttes. 1:34 a Kertbarátok műsorunkat hallgatják itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem adjunktusa. Van-e valami házi praktika, bio megoldás a zöld poloskák ellen, mert csúnyán tönkretezik a paradicsomot a kertemben, kérdezi Albert Enikő.
Poloskák ellen narancsolaj hatóanyagú készítményeket lehet kijutatni. Olyan patikát kell keresni, ahol ezt forgalmaznak, bio, a szúró-szívószájszerű poloskák ellen ezt elég eredményesen lehet használni.
A mulcsozás megvédi-e a paradicsomot a gombásodástól?
Függ attól, tehát csökkentheti, de függ attól, hogy milyen mulcsot választunk. Mondjuk, ha egy szalma mulcsot választunk, akkor nyilvánvalóan, ugye, ha az olyan területről származik, ahol nem volt, hogy fertőzési forrás kerüljön rá, akkor mindenféleképpen egy gátat jelent a talajból lévő fertőződésnek, csak a helyzet az, hogy ezek a gombasporák, ezek nem csak a talajról jönnek, hanem a szomszédból, akár több 10 kilométeres távolságból, úgyhogy önmagában ez nem menti meg, amennyiben a talajon van fertőzési forrás, csökkentheti vagy lassíthatja a betegségnek a beindulását.
Azt számít-e, hogy mivel mulcsozunk? A kérdés Petitől kaptuk.
Természetesen számít, hogyha olyan mulcsanyagot választunk, ami már található fertőzési források, akkor még inkább beindítjuk, vagy elindítjuk a betegséget.
Hamuféreg ellen mit javasol a mérnök úr, kérdezi Lújza.
Igen, a kökülő mentén több helyen a levéltetveket nevezik hamuféregnek. A biológiai növényvédőszer, legalábbis olyan növényvédőszer, amit biotermesztésben alkalmazhatni lehet, ez a káliszappan levéltetvek ellen, ez egy kontakt, jó, sokkal jobban oda kell ügyelni a kiuttatásra, nagyon precízen kell kiuttatni, hogy ugye elpusztuljanak, de amennyiben nem ezt alkalmazzuk, akkor a flonikamid hatóanyag az kifejezetten levéltetvek ellen van, és én még különösképpen rezisztenciával nem találkoztam. Acetamiprid hatóanyag is lehet, de már többen jelezték, hogy sok helyen arra már rezisztensek a levéltetvek. Bár egy ilyen kis házikertben szerintem az acetamiprid is hatékony lesz.
Mitől lesz zöld moha a virág tövére, és mi a teendő ellene?
Ha túl nedves a talaj vagy a termesztő közeg felülete, akkor általában ugye ilyen zöld moha keletkezik rajta. Hát ezt úgy tudjuk legegyszerűbben megóvni, hogyha a tenyészedénybe a felső felületére vagy ilyen apró kavicsot, vagy valamilyen homokos anyagot szórunk, hogy a víz ott gyorsan fusson át, a teteje száradjon ki, viszont alul azért legyen nedves, már gondolom azért van olyan sokat öntözve, mert egy olyan növény van benne, ami vízigényes, tehát hogy a felülete legyen száraz, és akkor ott aztán nem sokkal kisebb a valószínűsége, hogy megtelepedjenek ezek a magas vízigényű mohák.
János kérdezi, hogy a fagyöngy és a koszapocok ellen mi a megoldás?
Hát konkrét megoldást és biztosat nem tudunk, viszont hogyha ez már többször fel volt a hallgatóknak is ajánlva, hogyha tényleg egy tuti megoldást kaptak és megkapták, akkor ezt mi is szívesen látjuk. Hát rengetegféle van, hát pocok ellen, ugye füstpatron, még itt a karbidot is javasolták, rengeteg féle van, de tényleg olyan, ami konkrétan megoldja a problémát, hát véralvadás gátlókat lehet kihelyezni, ugye a bromodalion van itt nálunk engedélyezve, de hát ez nagyon veszélyes, ugyanis a többi állat a vadakba is, hogyha bekerül nyulak őzekbe, akkor ugye ők is elpusztulnak, ezért ez nagyon korlátozott ezeknek a használata.
A fagyöngy ellen pedig erősen nem lehet, hát a fagyöngyöt ezt viszik a madarak, tehát...
Igen, igen.
De ragacsos, oda kenik a csőrüket a fához, tehát ott meg tud telepedni.
Igen, meg főleg az olyan magasságukban van, amihez ugye nehezen férünk hozzá.
Bözsi kérdezi Pürkeresről, hogy hogyan magyarázható az, hogy a kontaktszerek élelmezési várakozási ideje hosszabb, mint a szisztemikusoké, mikor az utóbbiak ugyebár felszívódnak, tehát a józan ész szerint több ideig hatnak a növényben. És itt említ néhány hatóanyagot is, mint a mankoceb, vagy mefenoxam.
Igen, ez sokszor azt szerint van meghatározva, hogy bizonyos kultúrákat, például a paradicsom, uborka, paprika, növényházi termesztésben, hogyha egy hosszú élelmezés-égési várakozási időt adunk egy-egy növényvédőszernek, egyszerűen akkor megbénul a termesztés. Tehát, hogyha egy érésben lévő paradicsomra kijutatunk egy növényvédőszert, és azt mondjuk, hogy 2 hét a várakozási idő, akkor nyilvánvaló, hogy ott rohad meg a tövön a paradicsom, tehát le kell szedni. És akkor ilyenkor azt állapítják meg, hogy melyik az a dózis, ami még ugye ismereteink szerint ártalmatlan az emberi egészségre, és akkor ilyen esetben azt a magasabb dózis, tehát azt a dózis engedik meg, amelyik, amikor nem kiszámítható, hogy mikor szüretelődik a növény, például egy alma esetében, amikor tudjuk, nagyjából be tudjuk időzíteni, hogy azon a héten lesz a szüret, akkor ott általában hosszabb várakozási idők vannak, úgyhogy nagyon sok mindentől függ a várakozási idő. Vannak olyan növények, amelyekkel több növényvédőszert megehetünk, mint a másikkal, de ez abból adódik, a termesztésből adódik.
Lassan a cseresznye és a megy szezon az úgy a vége fele közeledik. Ilyenkor, mikor leszedtük a termést, akkor kell-e valami ellen védekezni?
Így van, tehát már teljesen a végén vagyunk a cseresznye és a megy szezonnak. A levélbetegségek ellen nagyon fontos lenne védekezni, Tehát még a nyár folyamán kétszer-háromszor is, akár, hát ez függ attól ugye, hogy mekkora az ültetvény, hány fánk van, milyen nagy a fertőzés, de semmiféleképpen nem szabad elhanyagolni a fákat. És ügyeljünk arra, hogyha termés maradt a fán, akkor a monilia nevű betegség következtében így össze mumifikálódnak ezek a termések, úgynevezett álszklerocimok lesznek, és ezekből aztán borzasztó sok spóra indulhat a következő évben, tehát ezeket lehetőleg össze kéne gyűjteni, ha most nem is, de meccéskor mindenféleképpen, és jó mélyre elásni, vagy elégetni, tehát eltávolítani a gyümölcsösből.
István kérdezi, hogy a borsó kiszedése után gyomirtóztunk, lehet-e jövő évben bármit is vetni, gondolom azon a területen?
Valószínűleg, hogy a glifoszát hatóanyagú gyomirtóval védekeztek, és azt már rögtön lehet termeszteni bármi mást, úgyhogy... Ja, írja is a hatóanyagot?
Nem ő írja, egy másik írja.
Értem, jó. Lehet, tehát lehetséges, már most is lehet, igen. Ha glifoszátot használtam.
Igen, ugye. Ákos írja, hogy megpermetezte a krumplit, és írja a növényvédőszereket, csak nem mondhatom el a nevét, gomba ellen kellene még valamivel védekezni? Ezen kívül.
Igen, tehát a cimoxanil hatóanyagot és a propinep hatóanyagot használta, plusz a mankocebe. Itt két kontakt és egy szisztemikus növényvédőszer van. Itt a szisztemikus növényvédőszer, a cimoxanilnak körülbelül van egy ilyen 10 nap hatása. Most már a burgonya nem is növekszik annyira, tehát nem tevődik fel az, hogy annyi új levél jön, hogy esetleg ne szállítódna oda növényvédőszer, de ez egy kezelés, nyilvánvalóan, hogyha még ilyen csapadékos lesz az időjárás, akkor egy olyan jó hét múlva egy más szisztemikus hatóanyagot választva én még megpermetezném.
Csupaszcsiga ellen mit ajánl a mérnök úr? És a barna csiga ellen.
Igen, is. Igen. Hát a csigák ellen ugye a metaldehid kék színű csiga granulátum van engedélyezve, ezeket lehet kiszólni, de sok helyen ezek már vagy nem hatékonyak, vagy egyszerűen olyan nagy a csiga kártétel, hogy nem elegendő. Oltott bészport szoktak még szórni a csigák útjába, hát ugye van, aki konyhasóval, de hát a konyhasóval erősen szikesítjük a talajt, és azt nem mindig lehet kijuttatni. A Phasma rhabditis hermaphrodita nevű fonálféreget mint természetes ellenségét javasolnám, csak még mindig nem tapasztalom, hogy lehetne ezt nálunk kapni, de reméljük, hogyha minél többször mondjuk el ezeket a hasznos fonálféregeket, hát ha valakinek megint a kedve is forgalmazza, ezeket ilyen törzsoldatba kellene feloldani, megfelelő higítást beállítani, és kilocsolni a területre, és egy-két hét alatt ők gyakorlatilag felélik a csigákat. És még több fonálféreg lesz, tehát ott egy darabig a csigáknak nem lesz lehetőségük.
És nagyon röviden, sokan panaszkodnak a selyemfény puszpángmoly ellen, ha már a támadás van, valamivel meg lehet-e menteni a puszpángot?
Többek között a puszpángmoly jól is végeztünk egy kísérletet, hogy melyik növényvédőszerekre fogékony. A legtöbb növényvédőszer elpusztította a puszpángmolyt, a leggyorsabban a piretroid típusú növényvédőszerek pusztították el, tehát a deltametrin, lambdacialotrin, alfametrin, tehát ezek a leggyorsabbak, de ezek kontaktok, ugye csak akkor hatnak, hogyha elérik a rovart. Szisztemikus növényvédőszerek is nagyon hatékonyak. Emamektin benzoát, abamektin és tiaklopid, acetaminprid hatóanyagok is alkalmazhatók ellene.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
13 óra lesz, 6 perc múlva, most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték. Összesen 83 személy, a Csíkmadrasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalvány nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadrasi és Csíkszeredai üzletében. Mérnök úr, 1 és 83 között tessék mondani egy számon.
83.
83-as Dénes Ildikó székelyvarsági hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot kérek szépen.
58.
58-as Vinci Irenke Marosvásárhelyről. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk dísz- és fűszernövényeket kap a cég jóvoltából. Még egy számot kérek szépen.
66.
66-os Balázs Sándor magyar zsákodról. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a román nyelvű adásunkban a Bunadimi Nyáca Transzilvánián műsorban egy 50-es utalványt nyerhetnek, amit a cég üzletében vásárolhatnak le. Aki hőközpontot vásárolna ebben az időszakban, az 200 lejes árkedvezményben részesül. Azok a hallgatók, akik tetszikelték és megosztották a július 4-i műsorunkat, most külön nyereményért versenyeznek, összesen 34 személy. Egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet kap valaki a Marosvásárhelyi Rádióról. 1 és 34 között esem mondani egy számot.
17.
17-es Máté István és Piroska Korondról. Nyerteseinkkel a műsor után felveszük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet.
Műsorunk a legközelebb augusztus 1-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, néhány műsorunkat ajánlom. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Nyárád Szerdáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Felső Sófalvára látogatunk, perceken belül pedig a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel mára búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a YouTube-on, a SoundCloud-on és a Facebookon is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok, a műszaki munkatárs ma Romeo Butilka volt, nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.